nem egy egyszeri elszólás ez, hiszen ennek van előzménye. A múltban is gyakran megbélyegeztek minket azzal, hogy nem magyarok vagyunk, hanem magyarul beszélő szlovákok.
Üdvözlöm kedves nézőinket, extra adással jelentkezik a Nagyító, ezúttal két kedves kollégámat köszönhetem itt a stúdióban, Száraz Dénest és Kolek Zsoltot, szervusztok!
Szervusz Krisztián, üdvözlöm a nézőket!
Üdvözlöm a nézőket!
A Zsolttal mi itt az elmúlt hetekben már számtalan alkalommal beszélgettünk a szlovák-magyar kapcsolatokról, és most az utóbbi, a mögöttünk hagyott hétvégén talán az eddigi hát konfliktusnak nem lehetne nevezni, de mondjuk úgy, hogy ellentét talán legdurvább mondatai hangzottak el egy szlovák parlamenti képviselő, bizonyos Tomás Valásek szájából, aki egy rendkívül tendenciózus riportban, az RTVS rendkívül tendenciózus riportjában magyarul beszélő szlovákoknak nevezte a felvidéki magyarságot, amit azért örömmel láttam, hogy igen erős indulatokat váltott ki a közösségünkből, tiltakozott a közélet, tiltakozott a közösségi oldalak népe is. Mit gondoltok, ez egy egyszerű elszólás volt, egy szerencsétlen megfogalmazás, ahogy Valásek később, hát mondjuk úgy, hogy faramuci módon bocsánatot kért, vagy pedig ez tulajdonképpen csak egy tünete, egy tendenciának, egy tipikus megnyilvánulása? Dénes talán kezdte.
Igen, hát én úgy gondolom, hogy nem egy egyszerű elszólás ez, hiszen ennek van előzménye. A múltban is gyakran megbélyegeztek minket azzal, hogy nem magyarok vagyunk, hanem magyarul beszélő szlovákok. Viszont érdekes dolog az egészben, hogy ezt pontosan egy progresszív Szlovákiának, ennek a pártnak a jelenlegi képviselője mondja, aki ugyan az Zalugyiból került át. Tehát ha ezt jelenti a progresszivitás, akkor az nem biztos, hogy ez helyén való. A másik dolog az, hogy pont ennek a pártnak van egy magyar platformja, egy magyar tagozata.
A PS magyar tagozatától jött valami reakció Valáseknek erre a minősíthetetlen kijelentésére?
A magyar tagozatától nem hallottam ilyen elhatárolódást, de maga a párt az, az némi kifogásokat emelt fel. Viszont a furcsa az egészben az volt, hogy a közösségi oldalakon voltak olyan magyar hozzászólások, amelyek helyeselték ezt a, vagy nem találtak kifogást ebbe az elszólalásba, oly módon, mert azt gondolják, hogy a magyarul beszélő szlovákok, az tulajdonképpen azt fedi, hogy magyarul beszélő szlovák állampolgárok. Miközben, ha így gondolkodunk, akkor a külföldön élő szlovákok, akik nem szlovák állampolgárok, tehát azokra ez nem vonatkozik.
Igen, ez kicsit hasonló kifejezés, mint a szlovenszki magyari, a szlovák sajtó is így emleget minket, és ők azt mondják, hogy ez arra utalott szlovákiai magyarok, de hát hogyha ezt azért egy az egybe átfordítjuk, ez ilyen furcsa szlovák magyarokként fordítható, ami hát én nem tartom magam szlovák magyarnak, ugyanolyan magyarnak tartom magam, mint a határ másik oldalán élő anyaországi testvéreim. Tehát ez a szavak, a kifejezések hatalma és a narratíva meghatározásának eszköze talán, amikor valaki szlovenszki magyarikat emleget, vagy arról beszél, hogy magyarul beszélő szlovák. Zsolt, mit gondolsz?
Igen, és ez is mutatja, hogy van még adósságunk, hogy a szlovák közvélemény hogyan emlegeti a nemzeti közösségünket. Ezért fontos az, hogyha a közszereplőink megnyilvánulnak szlovák közegben, akkor emlékeztessék a riportert, a kérdezőt arra, hogy mi a magyar nemzeti közösség vagyunk. Ugyanis a kisebbség megfogalmazás is valamilyen módon jelzi azt a hátrányos megkülönböztetést, ami az élet számos területén ér minket. Ezért fontos az, hogy nemzeti közösségként azonosítsuk magunkat.
Bocsánat, itt joggal vethetik közbe valaki, de hát ezek csak szavak, számít? Ez kisebbség vagyunk, vagy közösség?
Igen, mert az ember önmegítélése is fontos. Minden ott kezdődik a közösség önbecsülésénél, hogy nekünk, magunknak, tehát a személyeknek, az individuumnak is megvan ez az önbecsülése. Ahhoz, hogy öntudatos, önérzetes magyarok legyünk, fontos úgy gondolni magunkra, mint a magyar nemzet részére. Természetesen a szlovák nyelvi közegben minket valóban így emlegetnek, ahogy mondod, szlovák magyarokként, hogyha tükörfordítanánk ezt a kifejezést, ami azért jelzi azt, hogy ők Szlovákia olyan polgárának tartanak minket, akik, és itt visszatérünk Valásek úr megnyilvánulására, akik magyarul beszélnek. Ugye a nemzet fogalmak kapcsán érdemes itt egy pillanatra elgondolkodni, hogy Szlovákiában ugye a politikai nemzetként azonosítják a szlovák nemzetet, aminek mindenki részese, attól függetlenül, hogy mi az anyanyelve. Ez egy elfogadható állítás a nemzetállami viszonyrendszerben, mi viszont sokkal inkább a kulturális nemzet fogalmát tartjuk szívünkhöz közelállónak, ami ugye egy nyelvi közösség, jelen esetben nekünk ez belépőt jelent a magyar nemzetbe. A kettő persze egymás mellett jól megférhet, lehetünk mi lojális állampolgárai a szlovák köztársaságnak, úgyis, hogy mi a magyar kulturális nemzet részesei vagyunk. De nagyon fontos, hogy ezeket a fogalmakat tisztázzuk. Azt gondolom, hogy ez az elszólás, remélem tényleg csak elszólás a képviselő részéről, ez is egy lehetőség arra, hogy ezeket a fogalmakat helyre tegyük, és tulajdonképpen kikérjük magunknak, hogyha megvan bennünk ez az önbecsülés és önérzet, már pedig meg kell, hogy legyen. És azt gondolom, hogy azért a 90-es évek nem térnek vissza, amikor ezek a megszólalások tendenciózusak voltak, és szándékosan sértőek voltak a magyar nemzeti közösség.
Bocsánat, irányít. Tehát akkor valásság szerintetek nem volt szándékosan sértő, inkább ignoráns volt, mint sem soviniszta.
Inkább ignoráns, de én szerintem valásságnak annyiban volt igaza, hogy léteznek magyarul beszélő szlovákok, de azok nem mi vagyunk, hanem azok a magyarul beszélő szlovákok, akik valamilyen érdekből, vagy valamilyen kötődéstől, tehát a magyar kultúra szeretetéből, magyar irodalom szeretetéből megtanultak magyarul, de közben megmaradtak szlováknak.
Hát én nem sok ilyen van.
Igen, hát, és ez egy másik közeg.
Ez egy másik közeg,
ők a szlovák nemzet részei, de igen. A magyar kultúra iránti tiszteletből igen. Beszélik a nyelvünket. Reméljük nagy számban lesznek ilyen honfitársaink, ugyanis ez egy reményét adja, hogy talán jobban megértjük majd egymást, de azért miközben optimisták vagyunk, el ne feledjük, hogy azért látunk olyan tendenciát, hogy újra előkerül a magyar kártya, nem véletlenül beszélgettünk erről az elmúlt időszakban, és nem véletlenül reagálunk ennyire érzékenyen egy-egy ilyen kijelentésre, ugyanis megint helyzet van, azért éledezik a szlovák nacionalizmus, vannak ilyen parlamenti megnyilvánulások, akár kormányszinten is vannak olyan üzenetek, amelyek félreérthetetlenül erre utal.
Mit gondoltok, miért? Vagy inkább úgy kérdezem, miért most?
A belpolitika mindig valamilyen, a belpolitika részét képezi szinte már Szlovákiával a magyar ellenes megnyilvánulás, és általában akkor kerül erre sor, amikor valamilyen gond van az országon belül. Tehát a kormány válságban van, a kormány gondokkal küzdik, akkor előhúzza. És a magyar kérdés kétfajta képen kerül elől, egyszer vagy a felvidéki magyarok ellen irányul, másrészt pedig Magyarország irányába. Most jelen pillanatban olyan időket élünk, hogy mind a kettő. Létezik, tehát egyszer megtalálták a felvidéki magyarokat is, és megtalálták Magyarországot is.
De azért az eszközök és a módszerek azok talán változtak a 90-es évek óta. Most, tehát olyan szintű, Szlota megnyilvánulásait egyértelműen sovinizmusnak lehetett minősíteni.
Mi a veszélyesebb? Csak mi a veszélyesebb?
Ez egy jó kérdés, igen. Látod?
Hát ugye nyilvánvalóan a közösségünkön belül is önvédelmi reakciókat vált ki, hogyha nyílt, érzékelhető támadások érik a közösségünket. Az elmúlt 10-11 néhány év bizonyos szempontból el is kényelmesített minket.
Békeidő volt.
Hiszen állóvíz volt a szlovák-magyar kapcsolatokban, mondhatni úgy is, hogy mosolydiplomácia jellemezte a két ország kapcsolatát, és ez kihatott az itteni közegre is, hiszen nem voltak nyílt támadások a szlovák közvélemény részéről sem. Hozzá kell tenni, hogy természetesen mindannyiunknak az az érdeke, szlováknak is, magyarnak is, hogy ne térjenek vissza a konfliktussal terhelt időszakok, de azért nyilván résen kell lenni, és az előbb nem véletlenül használtam azt a kifejezést, hogy önbecsülés. Ha a szlovákokkal mi békében és egyetértésben kívánunk élni, ez nem azt jelenti, hogy feladjuk a magyar önbecsülésünket. Ugyanis a megmaradásunknak ez a záloga, a közösségünk megmaradásának a felvidéken az a záloga, hogy kitart, megtartja a magyar szokásait, magyar nyelvét, és emellett, hangsúlyozom újra, lehet lojális állampolgára a szlovák köztársaságnak, a kettő nem zárja ki egymást, de azt gondolom, és ez egy nagyon fontos felismerés, mindig a többségi nemzetnek kell gesztusokat tenni, ahogy az életben is, és így alakulhat ki ez a tisztelet kultúrája, ami nagyon-nagyon hiányzik a közép-európai társadalmakból, ez lenne a polgári demokráciának az alapja, hogy aki úgymond erőpozícióban van, az képes gesztusokat gyakorolni, mondjuk a beosztottja, vagy akár ebben a mi esetünkben a kisebbségben élő közösségek.
Én azt hiszem, hogy ezek a gesztusok azért megvannak nálunk is, és Nyugat-Európában is, csak nem olyan kisebbségeket céloznak, amik, tehát nem etnikai vagy nemzeti kisebbségek felé irányulnak, hanem egy csomó másféle, mostanában egyre divatosabb kisebbség felé. Viszont még egy dolog, mielőtt rátérnénk a következő témánkra. Van itt egy valami egészen ördögi és nehezen feloldható ellentmondás. Zsolt, te itt érintetted. Hogyha belegondoltok, a 90-es években, amikor ezek a soviniszta támadások érték a magyar közösséget, vagy akár az első Fico kormány idején a Dacurkolóver és Malina Hedvig ügye is még sorolhatnánk, akkor valahogy a közösségünk immunrendszere erősebbnek tűnt, egy ilyen sündisznó effektus gyanán talán inkább egy irányba húzott a fölvidéki magyarság. Azt meg mostanában, hogy te is említetted, ezek között a langyosabb időszakokban meg egy ilyen lassan fővő béka képét öltöttük fel, és itt az ellentmondás ugyanakkor, hogy azt meg senki nem várhatja, senki nem akarhatja, hogy ugyan soviniszta támadásoknak legyünk ítélve, mint a 90-es években. Tehát azt gondolom, hogy nekünk béke is kell, de ugyanakkor meg hosszú távon a béke és a nyugalom lehet, hogy kontraproduktív a közösségünk megvonadása szempontjából. Mit gondolsz?
Annyira változott a helyzet a 90-es évek óta, hogy ezek a nyílt színű támadások, ezek már eltűntek. Itt most egy olyan problémával állunk szembe, hogy egyrészt ott van Magyarország, amely ország erősen képviseli a V4-eknek a összetartozását, a V4-es kapcsolatok és a jó szomszédi kapcsolatokra is odafigyel. Hogy miért csinálja, azt tudjuk mindenképpen, minden jó, és most pedig hangsúlyosan előjön ez, hiszen választások lesznek Magyarországon, és ezek a választások odafigyelnek, szomszédok között van egy ellentét, ezt a Magyarország ellenzék bizonyára kihasználná. Viszont azáltal is Orbán is ezt ugye kinyilatkozta a Mária Varéra hídon mondott beszédében, hogy Magyarország törekszik erre a jó szomszédi kapcsolatoknak a tovább élésére. És ezt a helyzetet használja ki most kicsit olyan alattomos módon Szlovákia, amikor bedobja a nyilvánosságnak azt, hogy Magyarország ugye földvásárlás, magyarországi adományokat, támogatásokat felül akarja vizsgálni, sőt beleszólási jogot is akarna gyakorolni fölötte. Igen. Tehát mintha az történne, hogy ezt a jó szomszédi kapcsolatok és az a V4-es kapcsolatok, ez Magyarország számára fontosabb, mint Szlovákia számára.
Nagyon úgy fest.
És ez valamilyen módon egy kicsit a brüsszeli politikához való simulást is jelenti.
Maradunk még itt a felvidéken, és tulajdonképpen a felvidéki magyarságnál is. Hát most itt elég elmarasztaltuk a kormányt, meg a szlovák parlamentet, de azért elfogadtak itt az elmúlt napokban, hetekben két darab számunkra fontossá válható törvénymódosítást is, illetve hát a másikat még pontosabban, hogy tényszerűek legyünk, még nem a táblatörvény megszavazására, vagy a táblatörvény néven elhíresült törvénymódosítás megszavazására tegnap sor került. A csemadok törvény is most már napirenden van, azt hiszem, hogy azt még de jóre nem fogadták el, de Zsolt majd kijavítasz, hogyha tévedek. Mit gondoltok, jelentős előrelépések lehetnek ezek, vagy inkább csak gesztusok, fontos dolog, nem fontos? Hogy látjátok a kérdést?
A vizuális kétnyelvűség mindenképp fontos dolog. Abból indultunk ugyanis ki, hogy kell a közösségünknek egy önbecsülés. Igen. Abban az országban, ahol a nyelvünket nem használhatjuk szabadon, ez az önbecsülés ez nem egyértelmű. Hiszen utalás arra, hogy másodrendű állampolgárok vagyunk. Természetesen hallhatunk olyan megnyilvánulásokat, hogy ettől nem lett olcsóbb a kenyér, és nem mentek le az energiaárak, ami szintén egy húsba vágó problémája a közösségünknek. Ugyanakkor nem csak kenyérrel él az ember, hanem fontos a kétnyelvűség, tehát a nyelvünk használata is. És ebben a tekintetben ténylegesen van egy előrelépés. Gyimesi György kormánypárti képviselő kezdeményezésére megszavazta a szlovák parlament a tegnapi napon ezt a módosítást. Tegyük hozzá, hogy azért nagyon szerencsés együttműködés volt Gyimesi képviselő és a szövetség szakértői, politikusai között.
Igen, hiszen Gyimesi eredeti javaslatában voltak azért kifogásolható elemek, amik joghátránnyal jártak volna tulajdonképpen, vagy
A változás mindenképpen előre mutat, hiszen nem csak az úgymond irányjelző táblák tekintetében sikerült elérni a kétnyelvűséget, hanem általánosságban a közúti útjelző táblák, irányjelző táblák is most már kétnyelvűek lehetnek. Ez tényleg egy előrelépés, és a csemadok törvény is egy olyan lehetőség, ami a 90-es évek közepe óta tartott egészen elképesztő helyzetnek a végére tett pontot. Ugye a csemadok nem kapott állami
támogatást. Igen, mondjuk el, ezt szerettem volna. Ez Mecsiár kormány idején volt, én
Igen, Mecsiár kormány idején volt, tehát megvonták egyszerűen a csemadoktól a támogatást. Én akkor csemadok titkárként dolgoztam Érsekújvári járásban, és akkor a saját bőrünkön élveztük, vagy érezhettük azt, hogy ezt a, ezeket az elvonásokat. És úgy, ahogy Zsolt mondja, a táblatörvény is, meg a csemadok törvény is, hogyha elfogadják, előrelépést jelent. Viszont ennek kapcsán ugye rögtön felmerült a egy ellensúlyozása a csemadok törvénynek. Ugye halljuk és olvassuk a híreket, hogy most már ugye a SASZ kéri a többi kisebbség számára is a támogatás, ugyanilyen jellegű állandó támogatás.
Megszavazása. A csemadok törvényről, ha beszélünk, csak nagyon röviden egy mondatban mondjuk el, az arról szólna, hogy a csemadok alanyi jogon kap 300 000 euró működési költséget.
Igen. Többi kisebbség pedig 200 000 eurót kapjon. Holott ugye tudjuk azt, hogy ez kicsit arántalan, mert ugye 50 000 taggal rendelkezik a csemadok, akkor a tagsággal, míg a nemzeti, a többi kisebbség megközelítőleg se ennyi. És hát nincs is olyan intézményrendszer alapszervezetek szinten kialakulva, mint ugye, ami a csemadok rendelkezik. És ugye a másik dolog az, hogy akkor rögtön Boris Kollárék bejelentkeztek a Maticának is egy ugyanilyen jellegű állandó állami támogatása.
De hát az eddig is járt.
Járt, tehát már évi 1,5 millió euróból tudtak gazdálkodni a Matyisza Szlomenszkán.
Hát ezt képest a 300 000 euró az bagatel 20% a sem van, és nem is sok.
Igen, csak ha visszaemlékezünk a tavaszra, áprilisban már felvetődött, akkor még Matovics miniszterelnökként javasolta, hogy tehát ősztájában hallottuk először, hogy csemadoknak jár ez a juttatás, és abban a pillanatban rögtön megszólalta Matyisza Szlomenszkán, hogyha igen, akkor arányosan. Tehát is, és hogy legyen a kiinduló alap a népszámlálás, ami ugye idén már lesznek hozzá adatok. Tehát olyan mértékben akar a Matyisza Szlomenszkán hozzájutni ehhez a támogatásod, hogy mennyi szlovák és mennyi magyar él Szlovákiában. És akkor már tudjuk képzelni azt a végösszeget.
Hát csak azért az óriási különbség, hiszen a Matyisza nem kisebbségi szervezetként így működik, egész más profillal ráadásul.
És egész más intézményrendszer egész más van rendszerrel a Matyisza, és meg hát tulajdonképpen a Matyiszán kívül van egy csomó más szlovák jellegű kulturális, meg művelődési intézmény, és ugye mi ebben nem bővölködünk ebbe, és ezt a számarányt venni ilyen alapon mérvadónak, azt szerintem ez egy...
Amiről te beszéltél, a gesztusértékű tettekről, hát itt tartunk.
Megengeded, minden törvényt akkor érdemes dicsérni, hogyha be is tartják, és sajnos Szlovákiában találunk példát mulasztásos jogsértésre.
Mi jár a fejedben, Zsolt?
Éppen a napokban váltott ki vitát a közszolgálati médiumokról szóló törvény lehetséges módosítása, tervezett módosítása. És hát ugye némileg emelni készülnek a magyar nyelvű műsoridőt a közszolgálati televízióban, de azt azért jól látni, hogy 2010 óta egy olyan törvény van érvényben, amely éppen azt mondta ki, hogy minden közösség a népességen belüli arányszámának megfelelő műsoridőt kapjon. Tehát ez azt jelenteni, hogy a magyar közösségnek 8,5%-nyi a 2011-es adatok alapján 8,5%-nyi műsoridő járna. Ennek a töredéke jutott a magyarságnak, mintegy 3% a 2020-ban. Tehát 50-valahány óra műsoridő jutott 2001 néhány óra helyett, ami járt volna a teljes műsoridőből, tehát egészen elképesztő aránytalanság volt. És 11 néhány éven keresztül ezt a mulasztásos jogsértést a közszolgálati televízió elkövethet.
Bocsáss meg, egy pillanatra megállítalak. A tegnapi cikkedben olvastam, ezt majd belinkeljük a videó alá, amikor a honlapon megjelenik ez a mai adás. Mindenképpen abban arról írsz, hogy előfordult az is, hogy az Európai Uniónak leadott jelentésben a szlovákok kisebbségi adásként tüntettek fel, 20-25 órányi adásról van szó, kisebbségi adásként tüntettek fel olyan adásokat, amik szlovák nyelven hangzottak el, vagy szlovák alámondással, hangalámondással.
Igen, tehát mindenféle módon próbálták kiegyenlíteni azt a tartozást, amivel hát ugye adósak maradtak a közösségek irányába, és ez a mostani tervezett módosítás, ez valóban mintegy 70 órával emelné évente a műsoridőt, de ez igazság szerint hát megint csak jóval elmarad attól, amit az eredeti törvény ígérne, és a legfontosabb változtatás az, hogy kivennék most már a módosításból ezt a bejegyzést, hogy mindenkinek a lakosság szám arányában jutna műsoridő. Tehát belátta a szlovák jogalkotó, hogy 11 év után nem tartja be, mi a megoldás, akkor elvesszük azt a jogelvet. Hát ez nyilvánvalóan visszalépés. Tehát miközben arról beszélünk, hogy születnek olyan módosítások, olyan törvények, amelyek kedvezőek a nemzeti közösségünk számára. De itt azért éljünk két fenntartással. Az egyik az, hogy a törvényeket be is kell tartani, és láthatóan van ilyen
nem
példa, hogy
sikerül.
Nem mindig sikerül, és amikor nem sikerül, akkor utólagosan a jogalkotó szépen visszahátrál, és úgy tesz, mintha minden rendben lenne, hiszen valamelyest a meglévő állapotokhoz képest tényleg emelné a közszolgálati televízióban a műsoridőt a nemzeti kisebbségek számára.
Csak hogy egy hipotetikus állapotról van szó, ami soha nem történt meg tulajdonképpen, ha jól értem itt az általad elmondottakat. Egy olyan hipotetikus állapothoz képest lesz több adásidő, amit a jogalkotó maga sem tartott be.
A mostanihoz képest több lesz, tehát igen. A realitáshoz képest lesz több, de ahhoz képest, amit ígértek, ahhoz képest a töredéke. Tehát itt azért nagyon fontos, hogy ugye a joggyakorlatot mindig a meglévő joghoz kéne szabni egy jogállamban. Ez azért egy komoly hiányossága a szlovák joggyakorlatnak, és bizonyos értelemben azt is felveti, hogy ez nem jogállam, hiszen ilyen mulasztásos jogsértést elkövetni egy jogállamban nem igazán lehetne. Ez történt annak ellenére, hogy érkeztek beadványok a megfelelő szerbe, akár a kulturális tárcához, és azokat vagy eltussolták, vagy lesöpörték. Kérdeztük Őri Pétert ebben az ügyben, aki több alkalommal fordult a megfelelő szervekhez, és nem jutottak egyről a kettőre, tehát nem sikerült zöldágra vergődni ebben a kérdésben. Tehát azért ez egy figyelmeztető jel, hogy a törvényeket azt mindig is oda kell figyelni, hogy betartsák, ez lesz majd igaz a táblatörvényre is, és nagyon fontos itt megjegyezni, hogy ahhoz, hogy ezt be is lehessen tartani, fontos lesz a jelenlét a megyéken és az önkormányzatokban, akiknek lehetősége lesz ezeket a táblákat kihelyezni. Ez egy nagyon fontos üzenet is lehet a felvidéki magyarság számára, hogy a jövő évi megyei és önkormányzati választásnak bizony ez is tétje lesz, hogy megfelelően oda tudjunk hatni.
Olyan város és település vezetők üljenek a megfelelő pozícióba.
És olyan önkormányzati testületek álljanak fel, akiknek ez fontos.
Egy gondolatot ehhez, hogy vannak bizonyos ugye kényes kérdések, amiket most is itt felvetettünk. És tehát azt az egyet ugye nem várhatjuk el Magyarországtól, mert említettem azt, hogy Magyarország bizonyos módon törekszik inkább a V4-es összetartozásra, meg stb. Tehát nem várjuk el Magyarországtól, hogy minden kényes kérdésben mellénk álljanak és kifogást emeljenek a szlovák kormány felé. Ezért jó és pozitív a jövőre nézve az, hogy megalakult az egységes magyar pártunk, amely ilyen ügyekben fel tud lépni. Mert amíg ugye egy szlovák pártban egy magyar képviselő tud bizonyos dolgokat elérni vagy harcolni érte, akkor ha ott lenne mellette még mondjuk a szlovák parlamentben a szövetség, akkor már létrejött egy együttműködés a kettő között, sokkal nagyobb lenne a súlya ennek a érdekképviseletnek, ha mind jelenleg.
Múlt héten megígértük a magyarországi előválasztás kapcsán, hogy a győztes személyéről fogunk egy kicsit beszélni, meg az előttünk álló áprilisig tartó kampány alakulásáról. Hát most már bizonyára a nézőink is tudják, ugye vasárnap este kiderült, hogy Márki-Zay Péter, talán mondhatom, hogy meglepetésre, de majd javítsatok ki, ha nem, meglepetésre legyőzte a DK jelöltjét, Dobrev Klárát, így egy tulajdonképpen párt nélküli miniszterelnök jelölt áll majd szemben Orbán Viktorral. Mit gondoltok, egyrészt Márki-Zay remek szereplése, meglepetése, vagy egy óhatatlanul bekövetkező folyamat tulajdonképpen kulminálását látjuk benne, és milyen esélyekkel vághat neki Márki-Zay? Úgy a kampánynak, mint magának a választásnak, hiszen azért itt Márki-Zay egy viszonylag tapasztalatlan politikus még, és áll előtte nagyjából 7 nagyon kemény hónap.
Azt ne tagadjuk, hogy meglepetés, hiszen mi magunk sem vártuk. Az elmúlt héten persze már lehetett látni azt a folyamatot, hogy valószínűleg ő az esélyesebb, és Dobrev Klárát legyőzi, de néhány héttel, hónappal ezelőtt nem tettünk volna rá a komolyabb tétet. Viszont jól látható az a tendencia, aminek a sikerét köszönheti. Akár regionális beágyazást is látunk ilyen szempontból, hiszen ez az antikorrupciós üzenet azért láthatóan sikeres volt például Szlovákiában is, ezzel győzött Igor Matovics. És itt rögtön oda is csatolhatunk, hogy győzni lehet, tehát igazság szerint ezzel az üzenettel föl lehet sorakoztatni tömegeket, választói tömegeket, de kormányozni már annál kevésbé, mint látható. hiszen...
Ráadásul ott, bocsáss meg, ott 7-6, illetve igen, most már 7 párti koalíciót emlegett, ugye Márki-Zay kitalálta, hogy 7-ként az új Magyarország néppárt is jöhetne. Itt 4 van, és az sem működik, hát akkor, ha Magyarországon 7 lesz, vagy 6, az
igen, tehát
működhet.
A magyar választók számára is ez lesz majd a nagy tét áprilisban, hogy eldöntsék, hogy a kormányzó képes alternatívát választják, vagy valami olyan bizonytalan lehetőséget, ami lehet, hogy sok szempontból szívüknek kedvesebb. Tehát ugye a politika legtöbbször érzelmi döntés, és talán még egy gondolatot Márki-Zay kapcsán, ő az a politikus, aki reményt árul. Ez jól látható, hogy igazán más mondani valója, üzenete, tartalmi üzenete egyelőre nincsen, és nem is vártak persze tőle a választók, de ezt a reményt eléggé sikeresen árulta, hiszen beelőzött az ellenzéki előválasztáson, és azért nagy fejtörés elé állította a Fidesz-KDNP-t is, hiszen az a kampánystratégia, amit a kormánypártok eddig folytattak, az bizonyára most korrekcióra szorul. Nem elég most már azt mondani, hogy stop Gyurcsány, stop Karácsony, annál is inkább meg Karácsony visszalépett, sőt még talán az
figyelj,
sem lesz elég.
Sikerrel zárult a kampány, ha belegondolsz.
Igen, csak ugye most már fontosabb a választással magával foglalkozni, azzal az üzenettel, amivel még azért adós a Fidesz, az előző választásokhoz képest mindig volt egy mozgósító fontos üzenet. Nyilván Márki-Zay személye lesz az egyik központi téma, amin fogást próbálnak majd találni. A tapasztalatlansága, akár az előélete, amit ugye külföldön élt, és úgy jött vissza Magyarországra, bizonyára megkísérlik a fogást rajta, de azt gondolom, hogy a választás akkor lesz egyértelmű és lefutott, hogyha sikerül azt a képzetet teremteni, hogy az alkalmassági verseny legyen egyfelől. Önmagában a hitelességi verseny ez nem biztos, hogy egy szerencsés befutót hozhat ebből a szempontból, Viszont látnunk kell, hogy Márki-Zay Péter megválasztása óriási zavart keltett az ellenzéki oldalon, tehát cseppet sem biztos, hogy ugyanolyan mozgósító erővel fog bírni, mint valamelyik baloldali vagy kimondottan baloldali jelölt tehette volna. Most egyenlőre még azt sem látjuk, hogy ezek a sebek hegednének, sok esetben inkább még sót hintenek ezek a szereplők a sebekbe, és akkor itt fejezném.
Igen. Dénes?
Igen. Hát én úgy látom, hogy Márki-Zay Péternek a szereplése az bizonyítja, hogy Gyurcsány nem egy lebecsülendő politikus, sok minden, sokfajta alternatív van az ő társajában. Ahogy látta, hogy leszerepelnek bizonyos kormányfőjelöltek, gondolok itt a Momentum elnökére, utána Jakab Péterre, és talán félig meddig Karácsonyra is, akkor aztán mindig van kihez nyúlnia ebben az esetben.
Mint és a Rodolfo ebben a híres bűvészszámban,
igen, van másik. És tulajdonképpen, ha úgy veszük, az a taktika talán veszélyes is a Fidesz-re nézve következő választásokon, hogy Budapestről a fővárosról tudjuk, hogy az egy kicsit inkább ilyen baloldali, liberálisabb, azt látjuk a polgármester választásokon. És vidéken volt mindig fölénybe a Fidesz, és most tulajdonképpen egy vidéki jelöltet, tehát Hódmezővásárhelynek a polgármesterét választották az emberek Orbán ellenjelöltjének. Tehát itt is egyfajta taktikáról lehet szó, taktikázásról lehet szó. Másrészt viszont ugyanúgy van rászorulva Márki-Zay Gyurcsányra és a Demokrata Koalícióra, mind ahogy a Demokrata Koalíció van rászorulva Márki-Zayra. Megmondom miért. Mert ugye, ha Márki-Zaynak nincs egy háttér, nincs egy semmilyen háttere, nincs mozgalma, ő egy Magyarországért...
Mozgalma de facto igen, van, pártja nincs.
Tehát mindenki Magyarországért mozgalom, amit tulajdonképpen már be se tart, mert úgy fenyegetőzik, hogy szinte jobban megosztja az országot, hogyha ő lenne.
Nem mindenki
Magyarországa lesz, az egész biztos. És ha valaki miniszterelnök, akkor kell lenni egy háttérpártnak. Okay. És ő esetében ez nincs meg, tehát rá lesz szorulva a DK-ra, aki azt tudott, hogy ők megnyerték ezeket az előválasztásokat.
Bocsánat, egy mondatot a Gyurcsány be is jelentette.
Igen, hogy eleve nem kormányfőt választ Magyarország, hanem parlamentet
majd. Megválasztják a parlamentet, és majd a parlamentben ők választják.
És itt jön annak a veszélye, itt áll ennek a veszélye, hogy lehet, hogy Gyurcsány még örül is, hogy Márki-Zay lett az ellenzéknek a jelöltje, hiszen a feleségét azért nem lett volna olyan könnyű ebből a fotelból kituszkolni, míg ugye Márki-Zay esetében ugye ott van, ha ellenzék netántán hatalomra jutna, akkor azt választja.
Semmi garancia nincs rá,
semmi garancia Márki-Zay. És hogyha Márki-Zay ugyanúgy lesz egy-két évig, mint vagy.
És azt Gyurcsány ki is mondta egy Zsoltára, igen, említettem.
És akkor ugyanaz a forgatókönyv
állban, mint
Mengyesi Péter esetében, akkor megint szintén jó jelölt ez a Márki-Zay Péter.
Azt mondod,
ki fog?
Azt
ki
mondod,
fog?
Dénes, felkészül Márki-Zay Péter? A másik Péter? Hasonlóan, mint 2004 őszén.
És akkor majd ott is mondhatjuk, igen, hogy kár érte, kiváló ügynök volt, mint a klasszikus Bud Spencer Terence Hill filmben.
A D209-es.
D209-es.
Milyen szellemes a közösségi háló. Tegnap olvastam azt, hogy ugye Márki-Zay Péter, MZP jelentkez, tehát tulajdonképpen a mézgágát.
Zárjuk akkor ezzel a poénnal a mai adásunkat, egy kicsit ilyen emelkedettem hangulatban, biztos, hogy lesz még alkalmunk beszélni a magyarországi választási kampányról. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, a nézőknek pedig köszönjük szépen szokás szerint kitüntető figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, a viszontlátásra!